a Csabával. Jó van, imádkozzunk. Ez hajlik. Drága mennyei atyánk, csak köszönjük neked, hogy itt lehetünk ma. És köszönjük ezt az ünnepet. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Köszönjük, hogy te vagy a mi valóságunk, és szeretnénk ebben élni. A te jelenlétednek a valóságában élni. És hogy hallgattuk ezt az utolsó dalt, azt hiszem az utolsó volt. Így szól, hogy ez egyik zsoltár, miért csüggetsz én lelkem, hogy sokszor ez történik velünk, lehet, hogy nap mint nap, lehet, hogy naponta többször, hogy elcsüggöd a lelkünk. De te vagy az, aki felemeled a szívünket, és kérünk, Urunk, hogy tedd ezt most. Ide jöttünk, és mindannyiunknak biztosan van valami terhe, van valami kérdése, van valami panasza, van valami problémája, ilyen az életünk. De te vagy az, aki értelmet adsz az életünknek, te vagy az, aki átsegítesz minket. Hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, és ezért vagyunk itt, ezért vagyunk közösségben egymással, mert szeretnénk olyan emberekkel közösségben lenni, akik téged szeretnek, akik benned bíznak, és vágyunk a te bátorításodra, kérünk, Urunk, hogy szólj most hozzánk, hogy bátorítsd a szívünket, adj nekünk válaszokat, ezért imádkozom, Istenem. Kérünk téged Jézus nevében. Amen. Ugye Csaba megkért, hogy mondjak egy rövid bevezetőt, próbálom figyelni az órát, hogy valóban rövid legyen, de hogy így mondta, azonnal egy gondolat jutott eszembe, hogy a háláról jó lenne így beszélni, gondolkodni, úgyhogy nagyon tetszett ez a dal. Meg nyilván ez mindig aktuális, főleg azért, mert én hálás vagyok azért, hogy magyarnak születtem, és nagyon jó itt, meg szeretem az országomat, és az embereket, és mindent, de hogy tudjuk ezt, hogy a hála az nem az erősségünk talán. És hogy ezzel nap mint nap találkozunk, főleg a mostani időkben, és valahogy így jelzőt, és hirtelen arra gondoltam, hogy második gondolatom az volt, hogy igazából nem sokat tudok a háláról, úgyhogy jó lenne ezen gondolkozni, és így kicsit utána olvasni. És fogok így mást is érinteni, de így erre gondoltam, hogy tényleg jó dolog a hála, hogy ezen gondolkozni, hogy miért adhatok hálát Istennek. És szeretnék felolvasni egy részt Kolossé 3-ból, a 12. verstől a 16. versig. Így szól. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És ez egy nagyon jó rész, és nyilván rengeteg dolog van benne, amiről mind-mind külön beszélhetnénk, és több estés üzenet sorozatot lehetne vele megtölteni. És az írás nagyon, nyilván nagyon sokszor említi a hálát, de azért választottam ezt a részt, mert itt a két versben egymás után említi ezt, hogy azt mondja a 15. és 16. versben, itt a végén, hogy háládatosak legyetek, és azt mondja a 16. végén, hogy hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. De hogy itt, amit az elejétől kezdve itt mond, ez az egész összefüggésben van, és ezen gondolkoztam. De azt mondja, hogy öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek. És erre gondoltam így rögtön az elején, hogy, Ez nem a hálához kapcsolódik, de hogy mit jelent ez, hogy felöltözni, és hogy hát nem sokat tudok kerül, majd a Csaba beszélhet róla, de erre gondoltam, hogy ez igazából olyan, mint egy döntés, mint az, hogy reggel felkelek, és nyilván felveszek egy ruhát, vagy hogyha elmegyek valahova, akkor adott esetben alkalomhoz illően öltözök. Hogy nincs ebben semmi a misztikus igazából, vagy semmi olyan, ami teljesíthetetlen számomra. Hogy egyszerűen az van, hogy felkelek reggel, és eldöntöm, hogy azzal a hozzáállással fogok élni, amit Isten adott nekem, amit Krisztus helyezett a szívembe. De ami még fontosabb itt, hogy azt mondja, elmondja, öltözétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, hogy itt elmondja, hogy Isten kiválasztott minket, hogy erre milyen sűrűn szoktál gondolni, de azt mondom, hogy gondolj rá sokszor, hogy Isten kiválasztott téged, és szent vagy, ő elválasztott téged magának, és szeret téged, hogy Istennek a szívében van egy különleges hely a számodra, hogy nem csak egy ember vagy a sok közül, vagy nem egy olyan ember vagy, akinek Isten elfeledkezik a mindennapi gondjairól, vagy küszködéseiről, mert hogy a hálával sokszor ez van, hogy úgy érzem lehet, hogy magamra vagyok hagyva, hogy igazából tényleg nincs, aki segítsen, hogy Isten távol van tőlem, hogy elfelejtette a gondjaimat, és hogy ezért kell bátorítani a szívemet erre, hogy ez igazából egy hazugság, de hogy ez a lényeg, hogy azt mondja, hogy öltözzétek föl, és azt mondja, hogy igazából ezért tudom ezt megtenni, mert tudom, hogy Isten törődik velem, hogy Isten szeret engem, és nem hogy valamelyik Zsoltárban mondja, Zsoltáriról, vagy nem tudom, ki mondja, vagy oké, nem tudom, ki mondja, de hogy nem felejtkezett el az Úr rólad, és hogy jó erről megemlékezni, hogy Isten előtt ott van az én ügyem. És ezt mondja, hogy ezért öltözzük fel ezeket. És aztán ez a következő, hogy itt a 1 Tesszalonikus 5:18-ban nagyon sokszor idézett ez a rész, ahol itt azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, és hogy mindenkor hálákat adjatok, és ez megint egy olyan dolog, hogy nagyon jól tudjuk ezt, hogy nem mindig vagyunk erre képesek, és hogy van, és ez nem azt jelenti, mikor, és itt behoztam az örömöt, de nem erről beszélek igazából, de hogy nem tudunk mindig örülni, és hogy mindennek megvan az ideje, és lehet, hogy éppen nem érzed úgy, hogy hálát tudsz adni, de ez emiatt sem kell kárhoztatnod magadat, hogy ez nem egy ilyen törvény, hogy most azon kaptam magamat, hogy most éppen haragos vagyok, vagy szomorú vagyok, és ezeknek a dolgoknak megvan a helye, és megvan az ideje. Nem ez a kérdés, hogy ezek megfordulnak a szívünkben, hanem az, hogy hol van a szívem. És igazából erről beszél itt a 16. vers, hogy, és ezért hoztam be ezt az elejéről, ahogy ezt mondja, hogy öltözétek föl, hogy ez is egy ilyen döntés, hogy azt mondom, hogy nem engedem, hogy csak így sodródjon a szívem, hogy sodródjanak a gondolataim azzal, amik érnek engem, amik így jönnek a légkörből, tudod, hogy már megint ez van, most az van, most megint drágább lett minden, olyan nehéz minden, meg olyan rossz, és hogy közben meg egy csomó minden van, amiért hálát adhatok, tudod, hogy kinek van olyan élete, mint nekem, hogy nem gondoskodik rólam Isten, hogy nem azt ünnepeltük, ugye nemrég húsvétkor, hogy Krisztus meghalt értünk, és hogy tudod, erre gondolok, hogy sokszor úgy találom magam, hogy olyan vagyok, mint az emmausi tanítványok, hogy ezek mind megtörténtek, de igazából nem fogom fel, hogy Krisztus elvégezte a munkát, és hogy minden, amit mondott, az igaz. És hogy megyek, és így megyek magamban, vagy valakivel, és tudod, hogy lehet, hogy nem ebben vagyunk közösségben, hanem mondjuk valami másról beszélünk, és éppen lehúzzuk egymást, de mindegy, van ilyen. De aztán jön Isten, és hogy mit mond nekik, mond egy nagyon kemény dolgot nekik, hogy azt mondja, hogy emlékszetek, mit mondott nekik? Hogy ó, balgatagok és restszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták mondtak. És ezért tetszik nekem nagyon ez a rész, hogy azt mondja, hogy a 16. versben, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengvén a ti szívetekben az Úrnak. Hogy erre van igazából szükségem, hogy bátorítsam a szívemet Isten igazságával, és hogy hitet keverjek ahhoz, amit hallok, ugye. Hogy megszabaduljak, és hogy tényleg rádöbbenjek arra, hogy, és akkor ott ugye az emmausi tanítványok így beszélgettek, hogy wow, hogy teljesen megváltozott a légkör, a kommunikációjuk, a gondolkodásuk, a szívük, és mondták, hogy nem gerjedezette a szívünk. És Jézus csak beszélt nekik az írásokból, hogy mennyire így egyszerűen csak megváltozik minden, pedig valójában nem változott semmi, hanem megnyílt az értelmük, mert hallották Isten igéjét. És ez az, ami megváltoztatja az életüket. És ez az, amire Isten hív minket, és ezért jövünk ide, és ezért van az, hogy olyan embereknek a társaságát keressük, akik így ugyanígy gondolkodnak, és nem, tudod, jó esetben, tudod, nem ahhoz az emberhez mész felépülni, tudod, aki állandóan panaszkodik neked, hanem egy olyan emberhez, aki bízik Istenben, aki lehet, hogy ugyanazokon a dolgokon megy keresztül, de lehet, hogy van egy bátorítás, és itt erről beszél a 16. vers, hogy bátorítsuk egymást, osszuk meg egymással a hitünket, mondd el, hogyha van valami bizonyságod, mert valószínűleg, hogy a másik embernek is szüksége van rá, és tényleg mindig, mikor ide jövünk, ez egy ünnep, és együtt örvendezhetünk Isten munkájában. Amen.
Megkérnélek benneteket, ha teheted, ha fizikailag teheted, akkor állj fel az írás olvasására, és nyisd ki a Bibliádat a 103. Zsoltárnál, és ezt fogjuk ma felolvasni, és tovább folytatjuk az ünneplésünket, ahogy így olvassuk, és hallgatjuk, és engedjük, hogy a Szent Szellem megszólítson bennünket, hogy már olyan sok módon szolgált felénk így is, Isten, igazából már be is fejezhetnénk szinte az alkalmat. De a 103. Zsoltárt fogom olvasni, és gyertek, kövessétek velem. Dávidé, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Jóval tölti be időskorodat, megújul ifjúságod, mint a sasé. Igazságosan cselekszik az Úr, igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Nem fed minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké, nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert tudja, hogyan formált minket. Megemlékezik arról, hogy por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha átfúj rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva, mindörökké az őt félőkkel van, és igazsága az unokáikkal, azokkal, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. Az Úr a mennyekbe helyezte trónját, és uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ti hatalmas erejű angyalai, akik teljesítitek rendelkezéseit, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti minden serege, szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, uralkodása minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Foglaljatok helyet. Áldjad én lelkem az Urat. Így kezdődik, ezzel kezdődik ez a Zsoltár, ezzel végződik ez a Zsoltár, ez keretes szerkezetű, azt hiszem, hogy úgy hívják ezt, hogy inklúzió. Hogy hát ez a fő mondani valója ennek a Zsoltárnak, áldjad én lelkem az Urat. És figyeljetek, hagyj mondjak pár dolgot, tervezem, hagyj mondjak pár dolgot erről. Először is, ez nem egy klasszikus imádság, ugye? Nézzük a zsoltárokat, és azt mondjuk, hogy ezek imádságok, de ezek nem ez nem egy klasszikus imádság, ebben nincsenek kérések, nincsenek ellenségek sem, eddig sok zsoltárt megnéztünk bővelkedett ellenséggel, na ebben nincs egy sem. Nem ismerjük a megírásának a körülményeit sem ennek a zsoltárnak. Ez egy ilyen általános zsoltár, ami minden körülmények közt gyakorolható hozzáállásról beszél, ami az életünk minden helyzetében segítséget és megoldást nyer. Tehát, hogy ez egy olyan dologról beszél ez a Zsoltár, ami minden helyzetben, bármilyen helyzetben is vagyunk, gyakorolható és alkalmazható, és ez segítséget hoz, megoldást kínál. Hogy beszéljek egy picit így a hálaadásról ennek kapcsán, és Ádám, kivetted a számból a szót, de örülök neki. Mivel erről szól a Zsoltár, ezzel indít és zár, hogy áldjad én lelkem az Urat, és hogy beszél erről a hálaadásnak a lelkületéről, a hálaadásnak a szelleméről. És amikor hiányzik az életünkből a hálaadásnak az a lelkülete, szelleme, és Ádám jól elmondta, hogy ez nagyon könnyen hiányzik, hisz nagyon könnyen egy csomó más minden jön be, akkor olyanok vagyunk, mint egy ilyen szűklátókörű ember, hogy szűklátókörűvé válok, hogy az életemnek egy nagyon kis szeletét, mint egy tortának egy nagyon kis vékony szeletét látom, csak ráfókuszálok arra az itt és mostra, azokra a problémákra, vagy nehézségekre, azokra a dolgokra, és csak ezt látom, mint egy ilyen ló, aminek ilyen szemellenzői vannak. Láttátok már ezt, hogy vannak ilyen szemellenzői a lónak, hogy így egy dologra tudjon fókuszálni, és mi is olyankor, mikor kimegy a hálaadásnak a lelkülete, szelleme az életünkbe, akkor úgy nagyon beszűkül az életünk. Így ráfókuszálunk, rászűkülünk az életre, beleragadunk az életbe. Nagyon sokszor beleragadunk egy ilyen negatív spirálba, hogy mi minden rossz az én életemben, mi minden hiányzik az életemből, és egyre inkább mélyebbre megyünk ebbe a spirálba, és szűklátókörűekké válunk. A hálaadás ebből emel ki, hisz felemeli a tekintetünket, és felvisz egy magas, tágas földre helyezi a lábunkat, ahol szét tudunk nézni, és rá tudunk csodálkozni Istennek az áldásaira, Istennek a végtelen kegyelmére, ismét, ahogy az Ádám is mondott, legyen az a kiválasztottságunk, legyen az az általános kegyelem, amit Isten ad, legyen az a megváltásunkban rejlő hatalmas áldások és szellemi áldásoknak az összessége, és mikor ez ott van az életünkben, ez a hálaadásnak a szíve, a hálaadásnak a lelkülete, akkor teljesen másképpen tudunk így a nehézségekkel, vagy a problémákkal, vagy a kihívásokkal is szembenézni. Egyszerűen sokszor úgy mehetünk, mint kés a vajban, amikor így a fókusz lekerül rólunk, és rátesszük a nagy ajándékozóra. Van is egy ilyen Zsoltár, amiben ez van, hogy hálaadással lépem át az Úr kapuját. És alapvetően a gondolat mögötte az, hogy ahogy közeledünk Istenhez, ahogy az imádók mentek Jeruzsálembe az Úrnak a házába, és a kapukhoz közeledtek, így hálát adtak, és hálaadással közeledtek, és hálaadással lépem át az Úr kapuját, hogy lehet, hogy vannak terheim, lehet, hogy vannak imakéréseim, lehet, hogy vannak olyan területek, ahol nincs kilátásom, és nem látom a jövőt, ahol lehet, hogy nagyon sötétnek néz ki, de amikor ott van a hálaadás, akkor lehet, hogy már kezdenek oldódni ezek a dolgok. És tudod, a hálaadás az nem elfedi a problémákat, az nem tesz bennünket olyan, és nem kell, hogy olyanná tegyünk, hogy azt mondjuk, hogy ó, nincsen problémám, vagy nincsen nehézségem, vagy nincsen kívásom. Egyszerűen a megfelelő perspektívába teszi ezt az egészet, és csak másként tudok így az Isten elé is jönni így a hálaadásnak a szellemével. Úgyhogy ezt szerettem volna így a hálaadásról mondani, mert az egész Zsoltárban ott van ez a hálaadás. De szeretnék egy picit még mélyebbre menni, és gyertek velem kérlek, mert ebben a Zsoltárban, ha megnézed alaposan, több is van, mint hálaadás. Tulajdonképpen ez a Zsoltár arról szól, hogy az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt bele imádkozzuk, bele elmélkedjük a saját szívünkbe. Tehát, hogy az evangéliumot hogyan imádkozzuk bele, hogy hogyan elmélkedjük bele, így a saját szívünkbe. Mert azt mondja a második versben, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Igazából az egész Zsoltár ezekről a jó téteményekről szól. Az összes jóról, amit Isten tesz, amit Isten tett, amivel Isten elhalmoz bennünket, így a jó téteményeiről is, és arról szól, hogy lelkem, lelkem, ne feledkezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz. Most hirtelen olyan Mici Mackó, azt hiszem, hogy ő mondta ezt, nem, hogy emlékezz, emlékezz. Mit keresett a Mici Mackó? A csuprot, vagy a mézet, vagy nem tudom, hogy mi, hogy emlékezz, emlékezz lelkem, emlékezz az evangéliumra, emlékezz Isten jóságára, emlékezz az összes jó téteményre is, emlékezz lelkem, és erről szól ez a Zsoltár. Ez nem is annyira imádság Istenhez ez a Zsoltár, ha megnézed, bár Isten jelenlétében zajlik ez a Zsoltár, hanem ez a lélekhez szól, a szívünkhöz szól, a lelkünkhöz szól, hogy ne feledkezzünk el az evangéliumról, és Isten semmi jó téteményéről. És hagy mondjak erről pár dolgot. A Bibliában kulcs, az egyik kulcs kifejezés az emlékezni, és az elfelejteni. Mózes 5. könyvének a kulcs szava emlékezz. Emlékezz. Ez volt az a generáció, ami már a pusztában nőtt fel, 40 évig vándoroltak a pusztába, és most Isten kész bevinni őket újból az ígéret földjére, és azt mondja, hogy emlékezzetek. Emlékezzetek, hogy hogyan hozott ki Isten benneteket, emlékezzetek, hogy mit tett magas felemelt kezével, emlékezzetek, hogy hogyan gondoskodott rólatok, emlékezzetek, hogy hogyan adott enni és inni, és hogy mi mindent tett, emlékezzetek, emlékezzetek. És ha nem emlékeztek, ha elfeleditek Isten jó téteményét, akkor még további 40 évet itt fogtok kóricálni a pusztába, mert ahhoz, hogy bemenjetek az ígéret földjére, a teljes mézzel folyó földjére, emlékeznetek kell Isten jó téteményeiről, az evangéliumról. Megvan? Megint egy telefont hallok. Mi vagyunk a telefonos gyülekezet, jó? Figyelj, emlékezik az evangéliumról. És lehet, hogy hallod ezt, és ezen a ponton azt mondod, de hát Csaba, figyelj már, én nem felejtettem el az evangéliumot, én tisztában vagyok, hogy Jézus meghalt értem, én tisztában vagyok, hogy örök életem van, én tisztában vagyok, hogy megbocsátotta a bűnömet, én tisztában vagyok, hogy Isten szeret engem, én tisztában vagyok, hogy ő nagy és nagyobb, mint az, aki a világban van, én tisztában vagyok, én tudom ezeket a dolgokat. De hogy mondjam ezt? Nagy valószínűség, hogy elfelejtetted. És akkor azt mondom, hogy elfelejtetted, és a Biblia azt mondja, hogy elfelejtett, és a Biblia azt mondja, hogy emlékez, akkor nem arra gondol, amire mi gondolunk. Mert mi mire gondolunk? Hát mi arra gondolunk, amikor ott ültünk az iskolába a dolgozaton, és ott volt a kérdés, és emlékeztem rá, hogy mi a válasz. Hát emlékszek rá, hát tudom, mi a válasz, hogy ott ülsz, és beszeretnél lépni, nem tudom, a kormányablakon, és emlékszel a PIN-kódodra, vagy elfelejted, de emlékszel a PIN-kódodra, szóval, hát emléke. Számunkra az emlékezés az azt jelenti, hogy előhozzuk a memóriából, és előrántjuk el, és azt mondjuk, hát tudom. Hát Csaba, eddig az üzenetben semmit nem mondtál, amit eddig nem tudtam. Szoktad így érezni magad? Hát semmi olyan nem hangzott el, amit eddig nem tudtam. Amit eddig nem tudtam. És hogy mondjam azt, olyan dolgok hangoznak el, amiket nem tudsz. Ezeket te nem tudod. Mert nem ugyanarról beszélünk. Emlékezni, az nem azt jelenti, hogy elő tudjuk venni a memóriánkból, hanem emlékezni, az azt jelenti, hogy annyira az életem közepébe van, annyira a tudatosságomnak a középpontjában van az az igazság, hogy ez megragad engem, hogy ez irányít engem, ez ural engem. Elfelejteni azt jelenti, hogy lehet, hogy elő tudsz hívni valamit a memóriádba, de nem ural téged az az igazság. Nem ragad meg téged, nem forrósítja fel a szívedet, hogy nem irányít téged, hogy nincsen az életed középpontjába, a tudatosságod középpontjába az az igazság, és ezért a Biblia azt mondja, hogy elfelejtetted, még akkor is, ha nem felejtetted el. Elfelejtetted. Megvan? Megvan? Hagy mutassak erre egy példát. Ézsaiás 51, csak olvasom, 12-13, azt mondja Isten, én vagyok a vigasztalótok. Ki vagy te, hogy a halandó embertől félsz, az ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű? Elfeledkeztél az Úrról, alkotódról, aki az eget kiterjesztette és megalapozta a földet? Tehát mit mond? Azt mondja, hogyha félsz az emberektől, az ember a halandótól, ha félsz, akkor elfeledkeztél az Úrról. Azt mondod, hát nem feledkeztem, de elfeledkeztél az Úrról. Azért félsz, mert elfeledkeztél az Úrról, mert nincsen a tudatosságod középpontjában, nincsen az életed középpontjában, nem ragad meg téged ez az igazság, nem irányít téged, nem uralja az életedet ez az igazság, ezért elfelejtetted, és emlékezz az Úrra. Emlékezz az Úrra. Mert ugyanígy feledkezünk el az evangéliumról. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél, ne feledkezzél el semmi jó téteményéről, semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja, így folytatja a harmadik versben minden bűnödet. Csak hagyj érintsek párat, ami itt van a Zsoltárban, és most nem megyek versről versre, csak érintek párat. Ő megbocsátja minden bűnödet. Figyelj, micsoda jó tétemény ez. És nem csak azt mondja, hogy megbocsátotta, hanem ő megbocsátja minden bűnödet. Figyelj, ez egy hatalmas dolog. Bűntudatban élsz? Ő megbocsátja minden bűnödet. A múltat terhét cipeled? Ő megbocsátja minden bűnödet. Másodosztályú hívőnek érzed magad amiatt, amit tettél? Ő megbocsátja minden bűnödet. Méltatlannak érzed magad a bűneid miatt? Ő megbocsátja minden bűnödet. Állandóan azon kapod magad, hogy kompenzálni akarsz. Ő megbocsátja minden bűnödet. Mindig bizonytalan vagy kisebbrendűnek érzed magad? Ő megbocsátja minden bűnödet. És melyik a nagyobb bennem? Mikor bűntudatban élek, akkor elfelejtem azt, hogy megbocsátja minden bűnöm. Érted? Elfelejtem azt. Mikor nagyobb számomra a múltamnak a terhe, amit cipelek, mint az ő megbocsátása, akkor elfelejtkeztem az evangéliumról. Úgy élem az életemet, hogy elfelejtem, tudok róla, fel tudnám idézni, el tudnám mondani, el is tudom prédikálni. El is tudom, de elfelejtettem. Elfelejtettem, és emlékezz rá, ne feledkezz el semmi jó téteményéről. Ő meggyógyítja minden betegségedet. Ő megváltja életedet a sírtól. Ő megváltja. Ez az evangélium, ezt ünnepeltük egyébként múlt héten a feltámadásnál, hogy a mi úrunk eljött, meghalt értünk, feltámadt, és legyőzte a sírt. Legyőzte a pokolt, legyőzte a halált, hogy most már a halálnak csak az árnyéka van. Ő megváltotta az életünket a sírtól és a pokoltól. Hogy most már van egy győzelmünk, ha meghalunk is, élünk, és bizony meg nem halunk. Aztán ő kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Micsoda jó tétemény, ezt gondold el? Hogy ott voltunk koldusként, elveszettként, és ott éltünk a porba, és Isten ránk nézett, és kiválasztott, és megragadott, és királlyá tett bennünket, és megmosott, és megtisztított téged, és trónra ültetett, kivett a porból, és trónra ültetett a fiában, Jézus Krisztusban, méltóságra emelt, és megkoronázott téged, kegyelemmel és irgalmassággal, és te most a kegyelemnek a trófeája vagy, olyan meg vagy koronázva, mint egy király. Jóval tölti be időskorodat. Megújul ifjúságod, mint a sasén. Csak még hagyj érintsek pár a 10. vers. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk. Figyelj, ez felszabadító. Ez felszabadító. Tudod, ahogy az életünk, a korban haladunk előre, egyre többet vétkezünk. A másik az, hogy egyre inkább így a rossz döntéseink a képünkbe csapódik. Így van? És rájövünk, hogy hoppá, ezt is elszúrtam, ezt is. Ha őszinték vagyunk magunkkal, egyre inkább rájövünk, hogy nem sok mindenben van, tudod, amiben dicsekedhetünk. De mikor megértjük azt, hogy Isten annyira irgalmas, annyira könyörületes, hogy nem a bűneink szerint cselekszik velünk, nem az álnokságaink szerint fizet, hogy amilyen magasan van az ég a földtől, ez egy kép. Egy kép, sok ilyen kép van a Zsoltárokban, ez egy kép. Hogy képzeld el az eget, és nézd fel az égre, és amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme. Az ő kegyelme az őt félők iránt. Hogy az ő kegyelme, az ő meg nem érdemelt csodálatos kegyelme elmossa a múltunkat, elmossa a sötétségünket, tisztává tesz, és felépít bennünket. Amilyen távol van a napkelet, a napnyugat, ez egy másik kép. Elindulsz napkelet felé, és mész, és soha nem éred el, és ugyanígy van napnyugat felé is, és amilyen távol van az egyik a másiktól, olyan messzire veti el bűneinket. Figyelj, most hirtelen elfejtettem, hogy ki az, aki mondta, mondani akartam, hogy ki az, aki mondta, és nem tudom kiköpni, de azt mondta, hogy azért nem hiszek a kereszténységben, mert ha létezne megváltás, a keresztényeknek megváltottabbaknak kellene tűnniük, vagy kinézniük. Oké? Okay? És nyilván, most ez csak egy példa, tehát ha ez igaz, csak képzeld el, ha ezt a szíved mélyén hinnéd, ha a szívem mélyén igazán hinném, hogy amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messzire vetett el a bűneimet, Ha a szívem én igazán hinném, hogy ő kegyelemmel és irgalmassággal koronázott meg engem. Ha a szívem én igazán hinném, hogy királyi gyermek vagyok, és örökös vagyok, és a fiús, és fiú vagyok, és hogy kérhetek az atyámtól, és ő hallani akar, és hogy bátran kér. Ha igazán hinném a kegyelemnek a felszabadító üzenetének a kürtjét, figyelj, ha igazán hinném, annyi minden megváltozna, a kapcsolataim megváltoznának, az Istennel való kapcsolatom megváltozna, magammal való kapcsolatom megváltozna, másokkal való kapcsolatom, egy bőkezű, egy nem érdekelne, ha még egyszer belém törölik a lábukat, meg még egyszer, mert szabad vagyok rá, mert a kegyelem uralkodik a szívemben. És azt mondja a Zsoltár író, hogy nem, mert elfelejtem ezt. Elfelejtem, és hogy lelkem, áldjad az Urat, és lelkem, ne felejtkezzél el az ő jó téteményeiről, amilyen könyörül az apa a fiakhoz, olyan könyörül az Úr az őt félők iránt. Mert tudja, hogyan formált, megemlékezik arról, hogy por vagyunk. Figyelj, annyi a por, a por annyira korlátolt, annyira semmi, annyira nokedli, nem, annyira semmi. És amikor ezzel találkozunk, a por mi voltunkkal, ritkán találkozunk, azért ott van bennünk jócskán a büszkeség, az arrogancia, a bűn, hogy gondoljuk magunkat valakinek. És amikor találkozunk, akkor annyira lesújtottak tudunk lenni. És azt mondja itt, hogy mint az apa a fiaihoz Isten, úgy könyörül rajtunk, tudja, hogy hogyan formált, megemlékezik, hogy por vagyunk, ő nem kemény velünk, ő könyörül. És ez a szó, hogy könyörül, tudjátok, ez a héberben, ez a rechem, oké? Okay? És ez az anyamé szóból jön. Ahogy az anyamében a gyermek körbe van véve, ahogy az anyamében a gyermek táplálva van, óvva van, védve van, a körbe van véve, ilyen Istennek a könyörületessége, hogy körbevesz bennünket, hogy kegyelemben vagyunk, ahogy irgalomban vagyunk, ahogy az ő szeretetében vagyunk, ahogy az ő könyörületességében vagyunk. 15. vers, az embernek a napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirág, a hát fúj rajta a szél, nincs többé, és helyét sem ismerik többé. Nincs, ennyi volt az életünk, ennyi volt minden, ennyi volt a nagy hőbörgésünk, ennyi volt minden. De mégsem azoknak, akiknek meg vannak koronázva kegyelemmel, 17. vers, de az Úr kegyelme öröktől fogva mindörökké az őt félőkkel van. Figyelj, hogy fejezzem be ezzel, hogy az evangélium, lelkem, halld az evangéliumot, lelkem, hidd az evangéliumot, lelkem, ragad meg az evangéliumot, lelkem, hagyj jöjjön. Tudjátok, az egyik ilyen mondás, hogy hol van, mi a legnagyobb távolság, vagy mi két dolog közt van a legnagyobb távolság. Így van, a legnagyobb távolság az a fejünk és a szívünk közt van. Így van, ez a legnagyobb távolság. Hogy tudom az evangéliumot, de nem tudom az evangéliumot. Hogy tudom az Isten szeretetét, de nem tudom az Isten szeretetét. Hogy tudom az Isten hatalmát, de nem tudom az Isten hatalmát. Hogy tudom az Isten jóságát, de mégsem tudom az Isten jóságát. És amit ez a Zsoltár tesz, az az, hogy az evangéliumot bele imádkozza, bele elmélkedi a Zsoltár író a saját szívébe, egészen addig, amíg ki nem jön ő belőle az, hogy áldjad én lelkem az Urat, és hogy áldom az Urat, egészen addig, amíg a szíve el nem kezd tüzesedni, a szíve el nem kezd megújulni, a szíve el nem kezd életre kelni, és hogy nekünk is erre van szükségünk. Szükségünk van arra, hogy Isten jelenlétében szóljunk ugyanígy a szívünkhöz, bele imádkozunk, bele elmélkedjük az evangéliumot, áldjad, ki van megszólítva? én lelkem az Urat, egész bensőm a Szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. A saját szívünkhöz, lelkünkhöz szólni, és tudjátok, a zsoltárok, és most már jó ideje a zsoltárokban vagyunk, beszéltem erről, hogy a zsoltárok azért is fantasztikusak, mert a lelkünk, a szívünk meg tud szólalni bennük. Tehát azt értettem ezen, hogy amikor nehézség, mikor fájdalom, mikor keserűség, mikor kétség, mikor félelemben van a szívünk, a lelkünk, a zsoltárok segítenek megfogalmazni azt, ami bennünk van. És nagyon fontos, hogy beszéltünk erről, hogy ne nyomjuk el ezt, hanem hogy kijöhet. Isten elé való ez a dolog, jó? Mert emberek vagyunk. De figyelj erre, de nem csak hallgatni kell a lelkünket, mert a zsoltárokban megvan ez, hanem meg is szólítani. Ha csak hallgatom, de nem szólítom meg az evangéliummal, akkor nincsen szabadulás, nincsen átformálódás, nincsen tüzes szív, hanem meg kell szólítanom az Isten szeretetével újból és újból, hogy addig elmélkedünk, addig imádkozzuk ezeket, amíg a szívünk fel nem forrósodik, amíg ez fel nem forrósítja a szívünket, míg meg nem ragadja a szívünket. Mert erről szól az elmélkedés. Tudod, az elmélkedés az az, hogy Istennek egy igazságát fogjuk, és ráfókuszál a szívünk. Addig fókuszál rá, míg ez az igazság olyan módon be nem tölti, hogy szinte szétveti a szívünket. És azt tudjuk mondani, hogy Isten tényleg jó, Isten kegyelme tényleg hatalmas, és ahol az Istennek a valóság, az evangélium valósága valóssá válik a szívem számára. Mert egy dolog tudni, hogy Isten jó, egy másik dolog a szívemben tapasztalni az ő jóságát. Egy dolog tudni, hogy Isten szeret, egy másik dolog a szívemben tapasztalni, hogy ő szeret. Megvan? Egy dolog tudni valamiről, egy másik dolog emlékezni valóban rá, és a szívemben tapasztalni. És erről szól ez a zsoltár, hogy hogyan az evangéliumot hogyan imádkozzuk, és elmélkedjük bele a szívünkbe, hogy amíg Isten szeretete nem válik nagyobbá a szívemben, mint mások elutasítása, vagy amit mások mondanak rólam. Hogy az Isten megbocsátása valósabbá válik a szívembe, mint a múltbeli bűneim, vagy gyengeségeim, vagy bukdácsolásaim. Hogy az Istennek a gondoskodása valósabbá, igazibbá, valódibbá váljon a szívemben, mint az aggodalmaim a jövőtől, hogy az Isten biztonsága, hogy milyen erős kézzel tart ő engem, örökkévaló karjai alant vannak, hogy ez tudom, és közben telve vagyok félelemmel, mert nem tudom, hogy kerül innen ide. A zsoltáríró ezt teszi, nem csak itt más zsoltárban is, 42. zsoltárban megszólítja a lelkét, megdorgálja a lelkét, felhívja a lelkét, és azt mondja, miért csüggetsz én lelkem, miért nyughatatlankodsz bennem, bízzál Istenben, mert még hálát fogsz neki adni az ő szabadításáért. Ezt énekeltük. Lelkem, az evangéliumot hozom bele a lelkembe, hogy az ő megbocsátása valósabb legyen, mint a múltbeli bűneim, az Isten biztonsága, mint a félelmeim, az Isten hatalma valósabb legyen a szívem számára, mint a körülöttem lévő akadályok, hogy az Isten kegyelme nagyobb legyen, mint a méltatlanságomnak az érzete, vagy mint a saját gyengeségem, vagy gyarlóságom, hogy az Isten törődése valósabb legyen a szívemben, mint az életemnek a részletei, a gondjai, és az evangéliuma az imádságunk és az elmélkedésünk, és amíg ez nem történik, addig újból és újból megfogjuk ezt a Zsoltárt, és erre is hívlak benneteket. Ezen a héten fogd meg ezt a Zsoltárt, 103. Zsoltár, legyen ez a te elmélkedésed, legyen a te imádságod az Isten jelenlétébe, hogy hozd és addig fogd meg tudatosan ezt a Zsoltárt, és az evangéliumot, és más írásrészeket, addig imádkozol és elmélkedsz, amíg a lelkedben ezek a valóságok hatalmassá nem válnak, mert ezek hatalmas valóságok. Ezek hatalmas valóságok. És ahogy ezt tesszük, és ahogy a Zsoltáríró teszi, a legvégén mit látunk? Majd szétveti őt az Isten iránti hála és köszönet. Úgyhogy már nem csak a lelkének mondja, hogy áldjad az Urat, hanem rögtön felhív egy csomó mindenki mást, hogy áldja ő is az Urat, mert ez általában így történik, mert amikor itt tűz van, akkor ez a tűz átterjed másra is, mert minden megváltozik, ahogy látok, és azt mondja a 20. versben, hogy áldjátok az Urat, ti hatalmas erejű angyalai, na még felhívja az angyalokat is, na gyerünk angyalok, ti is áldjátok az Urat, hát ők teszik, de azért úgy érzi, hogy neki, hogy szólítsa őket, akik teljesítitek rendelkezését, és hallgatok parancsszavára, 21, áldjátok az Urat, ti minden serege szolgálj akaratának teljesítői, 22, és itt a terjeszti ki teljesen, áldjátok az Urat, ti teremtményei, uralkodása minden helyén, áldjad én lelkem az Urat. Úgyhogy most, ahogy énekelni fogunk, itt vagyunk Isten jelenlétében, arra is hívlak benneteket, hogy venni fogjuk az úrvacsorát, jó? És úgy fogjuk venni az úrvacsorát, hogy ez nem lesz vezetve, hanem éneklünk, és kijössz, és veszed a kenyeret, és veszed a szőlőnek a levét. Ha hittél az Úr Jézus Krisztusban, akkor gyere csatlakozz. Ha még nem hittél az Úr Jézus Krisztusban, akkor arra hívunk, hogy most ez egy jó lehetőség, hogy higgy ő benne, miközben mi éneklünk és veszük, te fordulj az Úrhoz, és tedd a bizalmadat ő bele. És ahogy veszük az úrvacsorát, figyeljetek, ugyanezt tesszük. Mert az úrvacsora is erről szól. Nem-e? Nem-e-e? Nem-e? Nem arról szól az úrvacsora többek közt, hogy az evangéliumot innen ide hozzuk. Hogy amit tudunk, azt mondjuk, hogy mégsem tudom. Amire úgy gondolom, hogy emlékszem, azt mondom, de nem emlékszem eléggé. Az úrvacsora emlékezés. Emlékezzetek rólam. De figyelj, itt nem csak az Úr szeretetéről emlékezünk, hanem megemlékezünk az árról, amiben ez a szeretet került. Megemlékezünk az árról. Úgyhogy tegyük ezt elmélkedve, tegyük ezt hálát adva, tegyük ezt így az evangéliumban megerősödve, amiről a Zsoltár is beszél, és erősödjünk meg az evangéliumban. Egyénként, gyülekezetként, közösségként erősödjünk meg az evangéliumban, hogy legyen a kegyelem evangéliuma a szívünk közepén, középpontján, és engedjük, hogy hajlobbantsa lángra a szívünket. És hogyha most hallasz engem, és azt mondod, te Csaba, én ettől olyan távol vagyok, mint Makó Jeruzsálemtől. Akkor hagyd mondjam, tudom, van ilyen, abszolút. Isten nagyon könyörületes velünk, és türelmes, és szerető is. Kezdj el elmélkedni rajta, a Szent Szem segíteni fog. Kezdj el imádkozni, ne feledkezz el a jó téteményeiről, amíg a szívedben nem jön az a tűz, az a hála, az erő, amit az evangélium ereje hoz. Úgyhogy Köszönjük neked, atyánk. Köszönjük neked azt, hogy a te fiad Jézus Krisztus az örömhír, a jó hír mindenki számára. És köszönjük neked azt, hogy mi a te fiadban, Jézus Krisztusban vagyunk. Köszönjük azt a felszabadítást, azt a megszabadítást, azt a váltságot, amit Jézusnak a vére hozott. Köszönjük azt az árat, amibe a mi szabadságunk került. Köszönjük, hogy nem aranyon, vagy ezüstön, vagy bármilyen más veszendő holmin váltattattunk meg, hanem drága véren, a bárányén, Jézusén. Köszönjük neked, ahogy éneklünk, ahogy veszük az úrvacsorát, ahogy gondolkodunk ezen a zsoltáron, ahogy a hét során előveszük ezt a zsoltát és gondolkodunk. A Szent Szellemmel segíts nekünk. Nyisd fel a szemünket, nyisd meg a szívünket, a mi elmélkedésünk, hagyj legyen világosságot adó a te jelenlétedben. Segíts nekünk ebben. Áldjad, én lelkem az Urat. El ne feledkezz semmi, de semmi jó téteményéről.